Kedves hallgatom! Elkezdjük János apostol első levelének tanulmányozását. Egyesek János leveleit a Biblia utolsó könyveinek tekintik. Lehet, hogy János a leveleket írta utoljára. E három írásművet levélnek nevezik, pedig az első levél nem a levél stílus, és nem a levélforma bélyegeit hordozza magán. Nincs üdvözlés sem a levél elején, sem a végén. Stílusa inkább prédikációhoz hasonlít. A prédikáció minden vonását megtaláljuk benne, amit egy odaszentelt prédikátor alkalmazhatott volna, aki a hívők egy meghatározott csoportját szereti és törődik velük. János lelkipásztorként szolgált az efézusi gyülekezetben, amelyet Pál apostol alapított. Az egyházban éveken át az volt az általános nézet, hogy János először az evangéliumot írta, azután következtek a levelei, és halála előtt megírta a jelenések könyvét. A mostani években azonban egyesek arra az álláspontra helyezkedtek, hogy János a leveleket utoljára írta. Ezért az első levelet a Patmos szigetén történt bebörtönzése után foglalta írásba. Ez a levélírás időpontját a Krisztus utáni 100. évre teszi. János Efézusban halt meg, és ott temették el. A Szent János bazilikát János sírja fölé építette Justinianus az 5. században. Hogy megértsük János levelét, tudnunk kell valamit a 2. századbeli Efézus városáról. A város nagyon hasonlított egy mai városhoz. Efézusban és az egész római világban négy fontos tényező emelkedett ki. Könnyen megismerkedtek a kereszténységgel. A hívők közül nagyon sokan az első keresztények gyermekei és unokái voltak. A keresztény hit új és sziporkázó ragyogása kezdett elhomályosulni. Az újdonság megkopott. Az első napok izgalma és dicsősége tovaszállt. Milyen izgalmas lehetett abban a korban hívőnek lenni, amikor Pál a városba ment, és kihívta az efézusi Diána imádatát. Az egész város felkavarodott. Az apostolok cselekedetei 19. részében olvasunk Pál tanításának a hatásáról, amit az efézusi zsinagógára gyakorolt, és hogy milyen befolyása volt 2 éven át a Tirannus iskolájában tartott napi összejöveteleknek. Mennyire lobogott a szeretetük és lelkesedésük Krisztus iránt. De sok évvel később, amikor az Úr Jézus a Patmos szigetén fogságban levő János által levelet küldött az efézusi hívőkhöz, ezt mondta: de az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Jelenések könyve, 2. rész, 4. vers. Jézus már jóval korábban erre figyelmeztetett. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. Máté evangéliuma, 24. rész, 12. vers. Az efézusiak kegyessége és Krisztusnak való odaszenteltsége alacsony szintre süllyedt. A kereszténység magas erkölcsisége a keresztényeket mássá tette, és az első keresztények gyermekei és unokái nem akartak mások lenni. A hívőket szenteknek nevezték a görög hagios szó alapján. A szó elsődleges értelme az, hogy félretenni Isten egyedüli használatára, ami Istenhez tartozik. A templomi fazekak és serpenyők szentek voltak, mert azokat Isten szolgálatában használták fel. A templom hagios volt, a szombatot is szentnek nevezték. A keresztények szentek, tehát mások voltak és Istennek szolgáltak. De az efézusiak futószalag keresztényekké váltak, és a megalkuvás kompjútere programozta be őket. Műanyag keresztényekké lettek. Egészen más formába öntődtek, mint a tanítványok, akikről Jézus ezt mondta: ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. János evangéliuma 15. rész 19. vers. Az atya előtt mondott főpapi imádságában ezeket a szavakat hangoztatta Jézus. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. János evangéliuma 17. rész 14. vers. A zsidó keresztény etika megszakadt, és nem követték a bibliai mintát. Az üldöztetés nem volt ellensége a kereszténységnek. Az efézusi gyülekezetnek nem a kívülről érkező üldöztetés okozott veszélyt, hanem a belülről támadt félrevezetés. Az Úr Jézus maga figyelmeztette őket erre, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Máté evangéliuma 24. rész 24. vers. Pál apostol megmondta az efézusi béneknek: tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek közétek, akik nem kímélik a nyájat, sőt közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzák a tanítványokat. Apostolok cselekedetei 20. rész 29. és 30. vers. A kereszténységet nem veszélyeztette a kipusztítás, inkább a megváltozás veszélyébe került. Igyekeztek javítani rajta, intellektuális tekintét biztosítani neki, hogy a népszerű filozófiai irányzatok fogalmaiban fejezze ki magát. A gnoszticizmus volt a kereszténység igazi ellensége. Ez még mindig az. A gnoszticizmus a római birodalom alapvető filozófiája volt. A gnoszticizmus sok formát öltött magára. Azonban az az elsődleges alapelv hatotta át ezt a filozófiát, hogy az anyag vagy az anyagi gonosz, csak a szellem jó. Az egész anyagi világot gonosznak tekintették. Ezért a gnoszticizmus megvetette a testet. Azt tartották, hogy a testben van a szellem, mint ahogy a mag a szennyes talajba kerül. Ugyanez az alapelv jelenik meg a modern liberalizmusban, amely azt tartja, hogy a jónak a szikrája megvan mindenkiben, és mindenkinek lángra kell lobbantania ezt a jó szikrát. A gnoszticizmus igyekezett a magot, a bennünk levő lelket továbbfejleszteni, és próbált elszakadni a testben levő gonosztól. E cél elérése érdekében a sztoikusok és az epikúreusok két szélsőséges módszert alkalmaztak. Pál apostol találkozott e két szekta tagjaival, ahogy azt az apostolok cselekedetei 17. részének 18. versében találjuk. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus vitázott is vele, akik ezt kérdezték: mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézus és a feltámadást hirdette. Apostolok cselekedetei 17. rész 18. vers. A sztoikusok Zénó tanítványai voltak, és nevük egy aténi, festett csarnokból eredt, ahol Zénó előadásokat tartott. Panteisták voltak, és azt hirdették, hogy a bölcs embernek meg kell szabadulnia a szenvedélytől, nem engedheti, hogy hatással legyen rá az öröm vagy a szomorúság, és alá kell magát vetnie a természetvilág törvényének. Szigorú szabályokat és önfegyelmezést követtek. Az epikúreusok a nevüket Epikurusztól vették, aki Aténban tanított. Elfogadták az Olimposz hegyi görög isteneket. Inkább az élvezetet, mint az igazságot tekintették az élet céljának. Eredetileg intellektuális és nem érzéki kívánságukat igyekeztek kielégíteni, de később azt tanították követőiknek, hogy elégítsék ki a testi kívánságaikat, hogy többé ne zavarják őket. Ezek árnyalati különbségek voltak a sztoicizmus és epikureizmus szélsőségei között, de mindegyikük tagadta Jézus mesiás voltát. Azt hiszem, hogy János rájuk gondolt, amikor ezt írta: ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az atyát és a fiút. János első levele, második rész, 22. vers. Tagadták az inkarnációt, azzal érvelve, hogy Isten nem vehetett föl emberi testet, mert minden test gonosz. Ezért János határozottan kinyilvánította. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma, első rész, 14. vers. Levelében pedig ezt írta. Az Isten lelkét erről ismeritek meg, amelyik lélek vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van. Amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már e világban van. János első levele, negyedik rész, második és harmadik vers. A dokéta gnoszticizmus lehetetlennek tekintette az inkarnációt, vagyis Jézus testet öltését, mivel szerintük Isten nem egyesülhetett semmilyen gonosszal, így a testtel sem. Ezért azt tanították, hogy csak úgy látszott, mintha Jézusnak teste lett volna, de valójában nem volt teste. Például azt tanították, amikor Jézus a földön járt, kelt, akkor nem hagyott lábnyomokat. Kerinthosz sokkal alattomosabb tanítást hirdetett. Kinyilvánította, hogy volt egy ember Jézus és egy isteni Krisztus, és az istenség az ő megkeresztelésének időpontjában szállt rá, de elhagyta őt a kereszten. Lényegében Péter evangéliuma, ami hamis iromány, Jézus kereszten mondott szavait így fordítja. Erőm, erőm, miért hagytál el engem? A korai egyházatyák harcoltak ezzel az eretnekséggel, és hirdették, hogy ő azzá lett, amik mi vagyunk, hogy olyanná tegyen minket, mint amilyen ő. Szilárd meggyőződésem, hogy János az ő első levelét a gnoszticizmus tévedéseinek leleplezése érdekében írta. Ténylegesen ötszörös célt fejezett ki János az első levelében, az első rész harmadik versében. Hogy nektek is közösségetek legyen velünk, a mi közösségünk pedig közösség az atyával, és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Első rész negyedik verse. Hogy örömünk teljes legyen. Második rész első verse. Hogy ne vétkezzetek. Ötödik rész 13. verse. Hogy tudjátok, örök életetek van. Ötödik rész 13. verse. Akik hisztek Isten fia nevében. János első levelét az újszövetségi szentek szentjének nevezik. Ez viszi Isten gyermekét a küszöbön át, az atya otthonának közösségébe. Ez családi levél. Pál levelei és minden más levél gyülekezeti levél, de ez családi levél, és így kell kezelnünk. A gyülekezet a hívők közössége, ahol áldásban részesülünk. Aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Efézusi levél, első rész, harmadik vers. Ebbe a helyzetbe kerülünk, amikor hiszünk az Úr Jézus Krisztusban. Az Úr Jézusban való hit visz minket Isten családjába. A családban kapcsolatban vagyunk egymással, amelyet meg lehet szakítani, de a megrontott kapcsolatot csak akkor állíthatjuk helyre, ha megvalljuk bűneinket, mert akkor hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész, 9. vers. János első levelét akkor alkalmaztam, amikor elkezdtem szolgálatomat egy új gyülekezetben. Ezt nem tettem az első gyülekezetben, ahol szolgáltam, mert akkor teológiai hallgató voltam, és nem rendelkeztem elég ismerettel, hogy megfelelő helyen kezdjem a Biblia tanulmányozást. De a negyedik gyülekezetben, ahol lelkipásztorságom 40 éve alatt szolgáltam, a hétköznapi istentiszteleteket János első levelének a tanulmányozásával kezdtem. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a levél fontosabb a gyülekezetben levő hívőknek, mint a gyülekezetnek írt levelek. Amikor ehhez a csodálatos könyvhöz érkeztünk, láttam, hogy a hétköznapi istentiszteletek látogatottsága megnövekedett. Ugyanezt a látogatottsági növekedést figyeltem meg az utolsó két gyülekezetben is, ahol prédikátor voltam. Amikor ezt a kis levelet tanulmányoztuk, a látogatottság megduplázódott, aztán ismét megduplázódott, és harmadszor is megduplázódott, tehát olyan sokan részt vettek a hétköznapi összejövetelen, mint a vasárnap esti istentiszteleten. Olykor a hétköznapi istentiszteleten résztvevők száma még túl is szárnyalta a vasárnap esti összejövetel jelenlevők létszámát. Nagyon fontos, hogy megértsük ezt a kis könyvet. A sokat mondó cím alatt, hogy Isten világosság, először is a levél bevezetőjét vizsgáljuk meg, aztán megtekintjük, hogy a kisgyermekek, ahogy János a hívőket nevezte, kapcsolatban lehetnek Istennel. Ahogy már a bevezetőben is említettem, János azért írt, hogy szembeszálljon a gnoszticizmussal, az első eretnekséggel, amely beszürem lett a gyülekezetbe. A gnosztikusok felsőbbrendű ismerettel dicsekedtek. Elfogadták Jézus istenségét, de tagadták emberségét. Figyeld meg, hogy János miként fejti ki az igazi gnoszticizmust, az igaz Isten ismeretét, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. János első levele, első rész, első vers. Ami kezdettől fogva volt. Milyen kezdetről beszél János? A Szentírásban három kezdésről van szó, amelyek közül kettőt nagyon jól ismerünk. Az első, Mózes első könyve első részének első versében található. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Ez egy dátum nélküli kezdet. Nem tudjuk, hogy Isten mikor teremtette a mennyet és a földet. Olvastam könyveket könyvek után, köteteket kötetek után azokról a kérdésekről, amelyeket Mózes első könyvének első fejezete alapján fogalmaztak meg. Ha mindazokat a könyveket egymásra helyeztem volna, azt hiszem, már elértem volna dolgozó szobámnak a mennyezetét. Miután mindegyiket elolvastam, meg vagyok róla győződve, hogy egyetlen tudósnak, egyetlen teológusnak sincs a leghalványabb elképzelése sem arról, hogy a Mózes első könyve első részének első versében leírt esemény mikor történt. Ma már vannak bizonyos keresztény tudósok, akik az úgynevezett új föld nézetet fogadják el. Azt állítják, hogy ez a föld, amelyen élünk, nem olyan idős, mint ahogy a múltban a tudósok állították. Amikor iskolába kezdtem járni, úgy becsülték, hogy a föld életkora mintegy 3-7 ezer év. Aztán a tudomány évek millióiról kezdett beszélni. Mire elvégeztem az iskolát, úgy becsülték, hogy a föld körülbelül 2,5 millió éves, és aztán, ahogy tudom, már elérték az 1 milliárd éves határt is. Most egyes tudósok kezdenek elszakadni a föld régebbi dátumozásától, és egy közelebbi dátum mellett kötnek ki. Mózes első könyve első részének első verse bármelyik elméletbe beleillenék, akár az új föld, akár a régi föld elméletébe, mivel az nincs dátumhoz kötve. A Mózes első könyve első verse azt jelenti be, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet. Amíg nem vagy kész elfogadni ezt a tényt, addig nem vagy felkészülve arra sem, hogy nagyon messze juss Isten igéjében, mert a Biblia többi része is ezen az első versen nyugszik. Vajon Isten teremtette ezt a világ mindenséget? Vagy csak véletlenül jött létre? Nevetséges azt gondolni, hogy a világ mindenség csak úgy magától létrejött. Ahogy Edwin Conklin mondta, az élet véletlen eredetének valószínűsége hasonlítható egy olyan teljes szótár keletkezésének a valószínűségéhez, amely egy nyomda robbanásából keletkezett. Intelligencia van a világegyetem mögött, amelyben élünk. Ami a kezdet időpontját illeti, azt nem ismerjük. De ha szükség van néhány évmilliárdra, hogy beleilleszkedjék magyarázati rendszeredbe, akkor az is megvan, mert az örökkévaló Istennel foglalkozunk. Isten az örökkévalóságban él. Jól lehet, nem tudom, hogy mit cselekedett, mielőtt megteremtette a mennyet és a földet, tudom, hogy valamit mindenképpen tett. Aztán Isten megteremtette a mennyet és a földet, és ezt céllal tette. Tervet dolgoz ki a világ mindenségre vonatkozóan, ami nagyobb, mint amit bármilyen emberi elme képes fölfogni. Amikor Isten leíratta teremtési munkáját, nem geológiai tanulmányt akart nekünk átadni, azonban egy csomó sziklát helyezett el körülötted, hogy rájuk tekints, és ha érdekel, akkor számítsd ki a keletkezésük időpontját. Imádkozzunk! Istenem, Atyám, Teremtőm, köszönöm, hogy Te örökkévaló vagy. Világot teremtettél, és ebben a világban engem is elhelyeztél, mert célod volt a világgal, és célod volt velem. Add, hogy Szent Lelked által ezt a célt el is érjem. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg engem. Ámen.